Istennek az az ígéje, amely szólt hozzám, és amelynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni számotokra ezen a pünkösdön, János evangéliumának 15. fejezetében található. A 15. fejezetből az 5. verset olvasom, az igazi szőlőtőről szóló példázatát Jézusnak. Ebből egyetlen verset, az 5. verset hallgassátok meg. Azt mondja itt Jézus, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kedves testvéreim, barátaim, pünköst közelettével nagy hatással volt rám Farkas József egyik pünkösdi igehirdetése, amiből majd többször is fogok idézni, mert annak ellenére, hogy 1994-ben hangzott el, most is nagyon aktuális. A másik, ami ennél is erősebben hatott rám, és az egész készülődésemet pünkösdre meghatározta, az Jézusnak a szőlőtőről és szőlővesszőről mondott példázata. Ennek a példázatnak a képe szinte napokig előttem volt, és hiszem, hogy a Szentlélek hozta elém, és éppen ezért a pünkösdi csoda lényegét most Jézusnak ezzel a példázatával szeretném felmutatni. Nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon mélyreható ennek a szép képnek a jelentése. Nagyon egyszerűen a szőlőtő az maga Isten és az ő országa, a mennyei világ. Ezt a mennyei világot Jézus elhozta közénk, és elérhetővé tette a számunkra, és ezért joggal mondja azt Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, tehát itt magára alkalmazza. És a szőlővesszők pedig mi vagyunk. És a példázat nagy kérdése az, hogy rajta vagyunk-e a szőlőtőn, a helyünkön vagyunk-e, vagy pedig levágva, letörve heverünk mellette. Te hol érzed most magad? Hol látod magad? Ha Jézus egyenesen tőled kérdezné meg, személy szerint tőled, hogy te, mint szőlővesző, jelenleg hol látod magad, akkor mi lenne a feleleted? Egy kicsit merüljünk el ebben a képben, és most egy olyan dolgot szeretnék kiemelni ebből a képből, ami így leírva nincs benne, de valahol mégis ott van a sorok között. A szőlőtő és a szőlővesző képében benne van a törésnek, a letöretésnek és a levágatásnak is a momentuma. Isten eredetileg úgy teremtett minket, hogy szoros, szerves, élő kapcsolatban voltunk vele. Ugye az Édenkertben így indult az ember története. Aztán jött a bűneset, és törés állt be az ember életében. És azóta ez a törés, ez hozzátartozik az emberi élethez. És mindaz, ami ebből a törésből jön, a töredékesség, a töredezettség, a törékenység, azt hiszem, ezt nem kell különösebben bizonygatni, nem nagyon vannak zavartalan folyamatok az életünkben. Ha örülünk, akkor előbb-utóbb megtöri valami az örömünket. Ha jó kedvünk van, hamar felválthatja a rossz kedv. A szeretetünk, a szerelmünk sem töretlen, és az egészségünk sem töretlen. Ez mind annak a jele, hogy az emberi életünk magában hordoz valami alapvető törést, amit a Biblia a bűnesettel hoz összefüggésbe. És fölvetődik a kérdés, hogy hol van ez a törés? Mi ez a törés? Nagyon sok filozófus, pszichológus, antropológus, és nem utolsó sorban nagyon sok teológus is rossz választ adott erre a kérdésre. Évszázadokon át hangzott a rossz felelet, nem csak az egyházon kívül, hanem az egyházon belül is. Ugyanis azt hangoztatták, hogy a törésvonal, a szellem és az anyag között van lehozva a mi szintünkre, a mi emberi szintünkre, a törésvonal a test és a lélek között van. Ebben a szemléletben nőtt fel tulajdonképpen a kereszténység a középkorban, és mivel ez a szemlélet arról szól, hogy mivel testben élek, ezért megtört az életem, a testem akadálya annak, hogy töretlenül boldog lehessek. Évszázadokon át ezt vallotta, és ma is ezt vallja az egyházak nagy része, és a hívők még nagyobb része. Kikiáltották a testet a törés okozójának. És ezért kidolgoztak mindenféle elméleteket, meg módszereket arra, hogy hogyan kell a testet meggyötörni. Kialakult az aszkézis, kialakult a cölibátusság, amely úgy, ahogy jelen formájában ma van, ez nem biblikus gyakorlat. Aztán ezt még tovább fejlesztették, már ha ezt fejlődésnek lehet nevezni, kezdték azt mondani, hogy a test és lélek ez úgy van, hogy nő és férfi. A nő képviseli a testet, a férfi a szellemet. Végül is Éva szakította le azt a bizonyos gyümölcsöt, és évszázadokon benne volt az egyházak dogmatikájában ez az ostoba felfogás, hogy a nők a bűn okozói, mert a nő a test, a férfi a lélek, a szellem. És innen jött az a szintén ostoba következtetés, hogyha elszakadok a nőtől, ha nem érintem a nőt, akkor van lehetőségem arra, hogy papi vagy szerzetesi szent életet éljek. Na, ezzel szemben mit mond Isten igéje, mit tanít Isten igéje? Mert ez csak a dogma volt, aminek nem sok köze van Isten igéjéhez. Legalábbis ennek a dogmának nem sok köze volt hozzá. Ezzel szemben Isten igéje a következőt mondja a testről, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő szent lélek temploma? Az első korintusi levél 6. fejezet 19. verse. Tehát a testünk nemhogy nem bűnös önmagában, hanem a szent lélek temploma. Tehát hamis az, hogy a törés, az anyag és a szellem, a test és a lélek között van. Ezt el lehet felejteni. Isten előtt a test, a testi valóságunk nem alsóbb rendű dolog, mint a lelki valóságunk. A kettő összefügg. A kettő egymás nélkül nem létezhet. És a testi valónkra is Isten azt mondta, amikor teremtett minket, hogy jó. Na de ha nem a test és a lélek között van a törésvonal, akkor hol van az igazi törésvonal? Az igazi törés ott van, hogy mi emberek megtörtük a kapcsolatot Istennel. Mi teremtmények a teremtővel. Ez az igazi törés. Megint gondoljatok a szőlőtő és a szőlővesző példázatára. Mi szőlővesszők függetleníteni akartuk magunkat a szőlőtőtől, mert elhittük a kísértőnek a hazugságát, hogy ez az igazi függetlenség, ha elszakadunk a gyökereinktől. És ezért megtörtük az addig zavartalan kapcsolatunkat Istennel. Leszakadtunk róla, és minden további törés és zűrzavar innen keletkezik. Hát ennyit így dióhéjban a törésről, és most nézzük, hogy Isten hogyan állította helyre ezt a törést, mert nem hagyott minket a padlón, a földön letörten heverve, hanem helyreállította, és itt most mondok egy másik képet, egy ilyen kertészeti képet, ez a beoltásnak a képe. Most érkeztünk el a pünkösdi csoda jelentőségéhez, mert eljött Jézus, és meghirdette, hogy nem kell ennek így maradnia, az Istenről leszakadt életünk visszakerülhet eredeti helyére. Jézus ezért jött, hogy ezt meghirdesse és lehetővé tegye. Azt is elmondta, hogyan fog ez megtörténni. Úgy, hogy eljön a Szentlélek, megteremti az összeköttetést Isten és ember között. A Szentlélek munkájának a lényege éppen az, hogy visszahelyez minket a szőlő tőkére. Nem csak visszahelyez egyszerűen, hanem beolt, és megindulhat újra az áramlás a tőke és a vesző között. Megindulnak Isten országának, a mennyei világnak az élet erői, az én vesző életembe. Ez nem egy kis kertészeti beavatkozás Isten részéről, hanem teremtés, újjáteremtés. Ezért már a kezdetektől így hívták a Szent Lelket a keresztjének, hogy Veni Creator Spiritus, jöjj Teremtő Szentlélek. Mindig hozzákapcsolták a teremtést, a Szentlélek munkájához. Azonban ez sem úgy történik, ez az újjáteremtő munkája a Szentléleknek, ahogyan sok keresztény gondolja, itt is le kell leplezni egy hamis gondolatot. Az egyházban sokáig uralkodott, és sajnos ma is tartja magát az a szemlélet, hogy a Szentlélek, ami emberi természetünk rovására működik bennünk. Amikor beolt Istenbe, és elkezdenek beáradni életünkbe a mennyei isteni tartalmak, akkor háttérbe szorítja az emberi képességeket, gondolatokat, érzéseket, vágyakat, mert azokat tisztátalannak, istentelennek tartják sokan. Na most ez teljességgel hamis gondolat, nem a Biblia tanítja, hanem a szekták. Figyelitek, újra felbukkant az első hamis gondolat, a test és a lélek szembeállítása. Annyira nehezen tudunk ettől elszakadni, még az egyházon belül is, hogy újra és újra előjön. A Szentlélek azonban nem így működik bennünk. Amikor elkezd áramlani, akkor nem nyomja el és nem sorvasztja el az emberi képességeket. Hát a szerelemnek, a hazaszeretetnek, a muzsikának, a művészeteknek, a tudománynak, az emberi kultúrának a képességeit miért akarná elsorvasztani a Szentlélek? Akinek az Úr maga adott képességeket, akár már a születésekor, vele születetten tehetsége van valamihez, akkor azt majd az újjászületéskor a Szentlélek megnyomorítja? Hát van ennek értelme? Van ebben logika? Megint gondoljatok a szőlőtő és a szőlővesző példázatára. Ha a Szentlélek csodálatos újjáteremtő munkája során visszakerül az én letörött vesző életem a szőlőtőre, és megindul az isteni élet áramlása, az nem azt fogja eredményezni, hogy szép lassan elszáradok, elsorvadok. Hát ezt mondja Jézus. Hát nem ezt mondja, hanem arról beszél, hogy gyümölcsöket fogunk teremni. Nyilván lesznek olyan emberi elképzelések, vágyak, törekvések, amiket nem fog kifejleszteni a Szentlélek bennünk, sőt, amiktől megszabadít, megtisztít, mert azok nem helyesek, vagy egyenesen bűnös dolgok. De ez az egész szent titokzatos folyamat, ez nem az emberi természetem ellenére, hanem az emberi természetemen keresztül valósul meg. A Szentlélek nem megnyomorítja, hanem megszenteli az emberi természetet. Ez nagy különbség. Amikor Pál arról beszél, hogy a testünk a Szentlélek temploma, akkor a következő mondatban így folytatja, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Nem azt mondja, hogy a lelketekben, meg a szellemetekben dicsőítsétek Istent, azt is mondhatná, de ő kiemeli, hogy a testetekben, mert a testetek is alkalmas arra, hogy dicsőítsétek benne és általa Istent. Nem azt mondja, hogy a testetek megnyomorításával dicsőítsétek az Istent. A középkorban így gondolták az aszkéták, és nyomorgatták a testüket. Nem is azt mondja Pál, hogy a testetek ellenére dicsőítsétek az Istent, hanem testetekben. Mondok erre egy másik hasonlatot. Előtte elmondom, hogy szerte az országban a pünkösdöt zenés istentiszteletekkel is megünneplik. Ez régi hagyománya az egyházban, az egyházakban, már a középkor óta, hogy a pünkösd ünnepe az az öröm ünnepe is, és az örömet ezt próbálták mindenféleképpen kifejezni, néha egészen vicces módokon is. A középkorban például olvastam egyszer egy ilyen egyháztörténeti művet, ami azt írta le, hogy hát úgy próbálták meg a Szentléleknek a leszállását, ahogy a Biblia leírja, hogy olyan volt, mint hogyha a tüzes lángnyelvek jelentek volna meg, és leszálltak mindegyikükre. Ezt úgy próbálták meg egy ilyen középkori katedrálisban demonstrálni, hogy meggyújtottak ilyen égő vászon darabokat, és a karzatról dobálták lefelé. De aztán nem terjedt el ez ez a szokás, lehet, hogy volt belőle valami baleset. Meg galambokat eregettek a templomban, közben hallelujáztak, közben örömújongásokban törtek ki. Tehát próbálták valahogy kifejezni azt, hogy a pünköst az öröm ünnep. Na hát ebből annyi maradt ma legalábbis a történelmi egyházakban, hogy hát zenés Isten tiszteleteket tartanak, például Budapesten is a kálvintéri református templomban ma délután zenés istentisztelet lesz, és nálunk is délután zenés dicsőítés lesz majd az közös ebéd után. És ezért most egy hangszeres példát szeretnék mondani erre, hogy hogyan lehet azt elképzelni, hogy dicsőítsük Isten testünkben. A Biblia azt mondja, hogy a testem a Szentlélek temploma. Mondok egy hangszert ennek a mintájára. A hegedű a dallam temploma. Mondhatnék persze gitárt vagy csellót is, de most a hegedűt mondtam, mindegy, mindenki behelyettesítheti a kedvenc akusztikus hangszerével. A hegedű a dallam temploma, és alkalmas arra, hogy a dallamot kihozza. És a dallamnak kell a hegedű, hogy benne testet ölthessen. Kell ez a test, hogy lejátszhassa a Szentlélek a maga templomát. Mert az emberi test, így is mondhatjuk, hogy az emberi test a Szentléleknek a hegedűje. És kell ez a test, hogy a Szentlélek lejátszhassa a maga dallamát. Hát ez a helyes keresztény felfogás, nem pedig az, hogy akadálya a testen. Az idei pünkösdön tehát ez a fő kérdés, hogy hol látod a te vesző életedet? Az éltető isteni szőlőtőn, vagy pedig csak mellette. Nem lehet, hogy azért vagy olyan sokszor letört, mert eleve le vagy törve a szőlőtőről is, az éltető szőlőtőről. A pünkösdi evangélium az, hogy a Szentlélek újjáteremtő munkája bármikor visszahelyezhet igazi helyedre a szőlőtőre. Beolthatja emberi életedet Istenbe, és megindulhat a mennyei világ erőinek és ajándékainak az áramlása benned. És ennek áldott következményei vannak, mert ha Istennel így rendben vagyunk, élő, szerves kapcsolatban vagyunk vele, akkor egymással is rendben leszünk. Szülő a gyerekkel, barát a baráttal, házastársa a házastársal, gyülekezeti tag a gyülekezeti taggal. Ha külön-külön nem vagyunk jó kapcsolatban az Istennel, akkor egymással sem leszünk. Akkor előáll a nagy törésnek a következménye. Azért hozom ezt így szóba, mert az elmúlt hónapokban közöttünk is jelentek meg törésvonalak, zenekari tagok, presbiterek, szolgálók között. Istennek hála, hogy nem szélesedtek és nem mélyültek el ezek a törésvonalak, de azért voltak. És minden ilyen törésre is a pünkösdi csoda a megoldás, és ezt hirdetem most nektek. Így tekintsünk most a pünkösdi történetre, erre hívlak benneteket. Nem az az igazi csoda most, hogy ők nyelveken szóltak, és mindenki ott voltak a világ minden tájáról, a zarándokok, és mégis mindenki értette őket a maga nyelvén. Ez is nagy csoda, de én most nem ezt a csodát akarom kiemelni. A pünkösdi történet arról szól, hogy ott voltak a tanítványok három esztendőn át Jézussal, testközelben, együtt ettek, ittak, jöttek, mentek vele. Ha valakik, akkor ők testközelből látták Jézus csodáit. És mindez semmit nem ért. Amikor Jézust keresztre feszítették, minden addigi tapasztalatuk meg élményük összeomlott. De még amikor Jézus feltámadt és megjelent nekik, még azután is ilyeneket olvasunk róluk, hogy elbújtak, meg visszamentek halászni, szóval nem találták a helyüket. Le voltak törve. A tanítványok ott voltak Jézus közelében, mint ahogy lelkészek, presbiterek, meg hívő szolgáló gyülekezeti tagok ott vagyunk Jézus közelében, de ez mind semmit nem ér, ha nincs pünkösdi csoda, ha nincs Szentlélek áramlás. Nem csupán közel kell lennünk a szőlőtőhöz, hanem rajta kell lennünk, beoltva az Istenbe. Nem elég a több beszélgetés, a még több egyeztetés, a több teológia, a több Biblia. Még ez is végzetesen kevés ahhoz képest, hogy hogy jöjj, teremtő Szentlélek. Jöjj és helyezd minket egyenként, először egyenként a szőlőtőre, és oltsd be egyenként Istenbe. Tégy pünkösd utáni tanítványokká, ne pünkösd előttiekké. A pünkösdi történet azt mutatja, hogy igazában a Jézus követő ember is semmit nem ér, ha napról napra nem kapja a Jézus Krisztus szent lelkét. Véni Creator Spiritus, jöjj teremtő Szentlélek. A teremtő, az újjá teremtő Szentlélek az igazi töréseknek a megoldása. És ezt kellene átélnünk napról napra, és ezt kellene hirdetni a környezetünkben a ránk bízottak felé, mert rengeteg Istentől leszakadt élet hever körülöttünk is. Nem érzik magukat a helyükön, és nem is tudják, hogy miért. Csak a törést érzik. Azzal tesszük a legnagyobb szolgálatot, ha részesülünk a Szentlélekben, és ebbe a részesedésbe bevonjuk a környezetünket is. Nincs az egyháznak égető feladata, mint az, hogy Szentlélekben részesüljön. Vannak itt mindenféle programok, meg akciók, nem. Nincs ennél nagyobb feladata az egyháznak, mint hogy végre Szentlélekben kellene részesülnie. És nincs nekünk sem ennél égetőbb feladatunk, ha nem letört életek akarunk lenni, meg ha nem akarjuk, hogy a törésvonalak szélesedjenek és elmélyüljenek közöttünk és körülöttünk, akkor kérjük a Teremtő Szent Lelket, hogy teremtse rá a vesző életünket az igazi szőlőtőre, aki a Jézus Krisztus. Amen.